46. fejezet. A vihar egész nap tombolt. Az utak, amelyeken a hadsereg előre nyomult, gyorsan ragacsos mocsárra változtak, ami magába szívta a légionáriusok lábait, miközben azok nehéz terhükkel küzdöttek. Valamivel hátrább a podgyász szállító szekerek hamarosan elakadtak, ezért az egyik auxiliáris korsz őrizetére bízva hátrahagyták őket. A hadsereg estére alig 10 mérföldet tett meg, és a védműveket még akkor is ásták, mikor a fáradt utóvéd bevánszorgott a sátrak közé. Nem sokkal azelőtt, hogy a nap alá szállt volna, a vihar alább hagyott, és a felhők közötti résen narancsszínű fénycsík ragyogott le a bőrigázott seregre, megcsillanva a nedves felszereléseken, a felkavart sáron és a pocsolyákon. A vihar nyomott levegője elszállt, átadva a helyét a hűvös, friss légnek. A légionáriusok sietve felállították a sátraikat, és levették vizes ruházatukat. Köpenyek és tunikák lógtak a sátrakra terítve. Száraz tűzivó híján a katonák morgolódva kezdtek hozzá, hogy elkészítsék a vacsorájukat. Kétszer sültet és szárított marhahúst tettek. Átkozódva rágták az inas falatokat újra meg újra, mielőtt le tudták volna nyelni. A nap lenyugodott, egy utolsó, tündöklő ragyogással árasztva el a láthatárt, majd a felhők ismét összezárultak, ezúttal sokkalta sűrűbb és nyomasztóbbá válva, hogy aztán sodródni kezdjenek, amint a feltámadó szél egyre jobban felerősödött. Ahogy telt az éjszaka, a szél élesen sűvített a kötelek között, erőteljes lökésekkel rázva és csapkodva a sátrak vásznait. Odabent a légionáriusok vacogtak a szorosan maguk köré csavart, nyírkos köpenyekben, igyekezve eléggé felmelegedni ahhoz, hogy el tudjanak aludni. A 6. centúria sátraiban komor, nyomott hangulat uralkodott, s Kátó a többieknél is nyomorúságosabban érezte magát. A bordái még mindig lüktettek a pretoriánus centúrió rugdosásától, amit azért kellett elszenvednie, mert rajta kapták, amint a császár kísérőinek táborát kémlelte. A szeme feldagadt, lila vér aláfutások keretezték. Rosszabbul is járhatott volna, de szerencsére volt egy bizonyos határa a büntetésnek, amit még a kikérdezés előtt osztottak ki. Most, egy éjszakával később az állam ismét elkerülte. Összekuporodva üldögélt, vakon bámulva kifelé a sátor bejáratának résén. A gondolatai nem a küszöbön álló csata körül jártak. Nem a dicsőséges győzelmen vagy a becstelen vereségen merengett, és nem is a halálon. Keserű féltékenység és félelem emésztette, hogy Lavinia, akinek alig néhány napja még ő feküdt a karjai között, most talán Vitelliusszal hál. A kétségbeesés mérge végül elviselhetetlenné vált. Ki akarta ontani magából, hogy megszabaduljon a gyötrő fájdalomtól. Ujjai a tör simára csiszolt markolatára fonottak, mintha csak arra készülne, hogy előhúzza a pengét. Aztán lazított a szorításon, és mély lélegzetet vett. Ez nevetséges. Kényszerítette magát, hogy másra gondoljon. Bármire, ami elterelheti a gondolatait Laviniáról. A vértelen kötés, amit Nisus a térde körül viselt, még mindig ott volt a ruhája alatt. Megmarkolta a szövetcsíkot, és a belső oldalára írt különös jeleken gondolkodott. Biztosan jelentenek valamit, már csak a gyanús körülmények miatt is, melyek között hozzákerült. Ha ezek a jelek valamiféle kódolt üzenetet rejtenek, akkor vajon kiküldte, és Nisus kinek akarta átadni? Kátó gyanította, hogy ez utóbbi kérdésre a válasz Vitellius tribunus. Ezen kívül, mivel a római vonalakon túl csupán a benszülöttek vannak, az üzenetet egyértelműen ők küldték. Mindez csak úgy bűzlött az árulástól, ám Kátó nem mert megdönthetetlen bizonyíték nélkül fellépni a tribunus ellen. Jelenleg azonban nem volt semmije, csak a saját rossz véleménye és a különös fekete sorok a szövet darabon. De ez aligha elegendő a vádemeléshez. Túlságosan is bosszantó volt ez az egész ügy, és ahogy Kátó próbálta kitalálni, hogyan is oldhatná meg a problémát, fáradt elméje lassan átadta magát az álom ölelésének. Elnehezülő személyei lassan lecsukódtak, és nem sokára Kátó is együtt horkolt a centúria veterán katonáival. A légionáriusok másnap reggel lázas nyüzsgésbe kezdtek a szóbeszéd hallatán, mely futótűzként söpört végig a táboron. A láthatáron feltűnt az ellenséges hadsereg. az előre küldött auxiliáris lovas felderítők keleten egy napi járóföldre erődítmények soraira bukkantak. Az auxilia katonáit nyílvesszők és könnyű lándzsák zápora fogadta, ezért gyorsan visszavonultak, halott és sebesült bajtársaikat hátrahagyva a briton vonalaknál. Habár az auxilia felderítője a császárnak tettek jelentést, az összecsapás híre az egész hadseregben elterjedt. A csata kilátása tűzbe hozta a légionáriusokat, és megkönnyebbültek, amiért az ellenség úgy döntött, vállalja a nyílt csatát ahelyett, hogy partizán háborúba kezdene, ami akár évekig is elhúzódhat. A katonák elfeledkeztek az előző nap kényelmetlenségeiről, miközben sietősen felöltöztek és felfegyverkeztek. A hideg reggelit az ólom szürke égbolt alatt fogyasztották el, melyen sötét fellegeket sodort az erős szél. Macro nyugtalanul pillantott fel.
Kíváncsi vagyok, vajon ismét esni fog-e?
Úgy tűnik, lehetséges, uram. De ha Claudius igyekszik, akkor talán meg tudunk küzdeni az esővel, és még sötétedés előtt elérjük a briton vonalakat.
Ha nem, akkor még egy napon át menetelhetünk nedves ruhában,
morgolodott Macro.
Nedves ruha, sár és hideg étel. Ráadásul kimondta, hogy a nyomorult benszülöttek nem futnak el csak úgy.
Kátó vállat vont.
Jobb lesz, ha felsorakoztatod a fiúkat, Optió. Így vagy úgy, de hosszú napunk lesz.
Macro időjárással kapcsolatos félelmei alaptalannak bizonyultak. Délelőtt az ég kitisztult, a szél elült, és délre a nap perzselőn tűzött le a hadseregre. A pretoriánusok élhada mögötti sárban vánszorgó légionáriusok száradó ruháiról gyér pára szállt fel. Késő délután a második légió megkerült egy kis dombot, és megpillantották az ellenség vonalait. Előttük, alig két mérföldnyire, erődítményektől hemzsegő, alacsony hegygerinc húzódott. Kaptatók és árkok kiterjedt vonalával néztek szembe, melyeket a közvetlen támadások ellen építettek ki, hogy a támadók a lehető leghosszabb ideig ki legyenek téve a lövedékek záporának, mire elérik a védőket. Az ellenséges vonalaktól jobbra a gerinc hatalmas mocsárba süppett alá, melyet a dombhát mögül előkanyargó hatalmas, szürke folyó szelt át. Balra a gerinc vonalát óriási erdőség nyelte el, mely sűrűn borította a területet, ameddig csak a szem ellátott. A britonok kiválóan választották meg a helyet, a támadókat szemtől szembeni támadásra kényszerítették az erdő és a mocsár között magasodó lejtőn át. A 14. légió a második előtt érkezett, és már jócskán előre haladtak a sereg éjszakai táborának erődítési munkálataival. A domboldal lábánál az auxilia vonalai húzottak, melyeken túl lovas felderítők kis csapatai próbálták közelebbről is szemügyre venni az ellenség védelmi állásait. Az egyik törzstiszt útba igazította Macro centúriáját, a sátraik helyét jelző cövekek sorai felé, a centúrió pedig parancsot adott az embereinek, hogy tegyék le a csomagjaikat. A katonák izgatottságuk miatt meglepő gyorsan felállították a sátraikat, majd a domboldalon üldögélve a sekély völgy túloldalán sorakozó ellenséges erődöket nézték. A lenyugvó nap fénye megcsillant a védelmi állások mögött gyülekező briton harcosok tömegének sisakjain és fegyverein. A nyomasztó levegőt csak még rosszabbá tette a növekvő pára, ahogy a felhők ismét sűrűsödni kezdtek a déli láthatáron. Ám ezúttal nem támadt fel a szél, és a lefekvéshez készülődő hadsereg csapta miriádnyi zaj különösnek hatott a mozdulatlan levegőben. Alkonyatkor tüzek lobbantak, és az alászálló homályban úgy tűnt, mintha a völgy mindkét oldalán narancsszínű fények szőnyege terülne el. Az egymással szemben néző seregek fölött füst mocskolta be a levegőt. Vespasianus parancsba adta, hogy a közelgő csatára való tekintettel emberei kivételes adaghúst kapjanak. A légionáriusok hálásan telepedtek le, hogy az éj közelettével megtömjék a hasukat sózott marhahúsból és árpából főtt ragúval. Kátó éppen egy darabka kétszer sültel mártogatta ki a ragúja utolsó cseppjeit, amikor különös, alig hallható hangra lett figyelmes. Magasba csapó kántálás volt, mely tompa csattogás kíséretében üvöltéssel ért véget. Macro felé fordult, aki falánkságának köszönhetően már befejezte az evést, és most a hátán fekve egy apró gajacskával a hús foszlányokat piszkálgatta ki a fogai közül.
Mi történik oda át, uram?
Nos, nekem úgy hangzik, mintha próbálnák harci lázba tüzelni magukat.
Harci lázba?
Persze, hiszen tisztában vannak azzal, hogy létszámban alul maradnak velünk szemben. Eddig még minden egyes csatában jól megrugdostuk őket. A harci szellem nem lehet olyan jó, mint ahogy Karatakus szeretné, ezért mindent megtesz, hogy kemény harcra buzdítsa őket.
Ekkor újabb morajlás és ritmikus csattogás csapott fel az ellenséges táborból. Ez miféle zaj, uram?
Ez? Ugyanaz a trükk, amit mi is használunk. A kardjukat a pajzsukhoz csapkodják. Ha mindenki ugyanazt a ritmust üti, ilyen hangja van. Úgy meg lehet vele rémíteni az ellenséget, hogy összeszarják magukat. Legalábbis elméletileg. Á, nekem csak a fejem fájdul meg tőle.
Kátó befejezte az evést és letette maga mellé az ontáját. Nagyon zavarta a két tábor közötti különbség. Úgy tűnt, az ellenség valami vad ünnepséget tart, míg a légionáriusok lefeküdtek éjszakára, mintha a holnapi csak egy átlagos nap lenne. Nem kellene nekünk is valami ilyesmit csinálnunk?
Mint például?
Nem is tudom. Valamit, ami megzavarja őket, amivel elbizonytalaníthatnánk őket.
Miért fáradoznánk ilyesmivel?
Makro ásított egyet.
Hagyjuk majd,
hadd szórakozzanak. Úgysem számít, amikor holnap megrohamozzuk őket. Csak még fáradtabbak lesznek, mint mi.
Én is azt hiszem. Kátó lenyalogatta az ujjait, aztán tépett egy nyalábfüvet, és kitörölgette vele a táját. Uram?
Mi van?
Kérdezte Makro álmosan. Gondolod, hogy a podgyászszállító szekereknek sikerült utolérnie minket?
Nem tudom. Miért ne sikerülhetett volna? Ma nem esett. Miért kérded?
Nos, csak kíváncsi vagyok, a hajítógépek támogatni fognak-e minket holnap.
Ha Claudiusnak van egy kis esze, akkor mindennel támogatni fognak minket, amivel csak tűz alá vehetjük azokat az erődítményeket.
Kátó feltápászkodott.
Mész valahova?
A latrinára. Aztán lehet, hogy teszek egy gyors sétát, mielőtt visszajönnék, uram.
Egy gyors sétát?
Fordult Makro Kátó felé.
Talán nem gyalogoltál eleget az elmúlt két napban?
Csak szeretném kitisztítani a gondolataimat, uram.
Rendben van, de a holnapi nap előtt szükséged lesz egy kiadós alvásra.
Igen, uram. Kátó a tábor közepe felé indult. Ha a podgyász szállító szekerek utolérték a hadsereget, akkor talán találkozhat Laviniával. Ezúttal semmiféle fal nem választja el őket egymástól. Néhány őr esetleg, de őket könnyen el lehet kerülni a sötétben. Aztán ismét a karjaiban tarthatja a lányt, és érezheti a haja illatát. Már alig várta, hogy így legyen, és a legátus sátrai felé tartva meggyorsította a lépteit a Via Pretorian. Könnyed léptekkel sétált, aztán kis hián átesett egy alakon, aki váratlanul eléje lépett az egyik sátorból. Ahogy összeütköztek, Kátó álla az illető fejének koccant.
Áhú, te nyomorult idióta!
Lavinia? Lavinia tágra nyílt szemekkel, a kobakját dörgölgetve nézett vissza a fiatalemberre.
Kátó?
De miért? Motyogta Kátó döbbenten. Mit csinálsz te itt? Hogy kerülsz ide? Tette hozzá, ahogy eszébe jutott a sáros út, amely csapdába ejtette a szekereket.
Az ostromgépeket szállító szekerekkel jöttem. Amint mozdulni tudtak, Flávia úrnő hátrahagyta a saját szekerét, hogy velük tartson. Felkéreckedtünk az egyik katapult mellé. Mi történt az arcoddal?
Valaki nekem jött többször is, de ez most nem fontos. Kátó át akarta ölelni Laviniát, ám a lány különös, tartózkodó tekintete elbátortalanította. Mi a baj, Lavinia?
Semmi. Miért?
Valahogy másmilyennek tűnsz.
Másmilyennek? Nevetett a lány idegesen. Ostobaság. Csak nagyon elfoglalt vagyok. El kell intéznem valamit az úrnőmnek.
Mikor találkozhatunk ismét? Kátó megkockáztatta, hogy megfogja a lány kezét.
Nem tudom, majd megkereslek. Merre vannak a sátraitok?
Arrafelé, mutatta Kátó. Csak keresd a negyedik korsz hatodik centúriáját. Hirtelen elképzelte, hogy Lavinia egyedül kóborol a sötét árnyak között, körülötte több ezer férfival, és aggódni kezdett a lány biztonsága miatt. Jobb lenne, ha itt várnék rád.
Nem, majd megkereslek, ha lesz rá időm. De most mennem kell.
Lavinia előrehajolt, és gyorsan arcon csókolta a fiatalembert, majd keményen nekifeszült a melkasának.
Menj!
Kátó lassan, zavartan elhátrált. Lavinia félénken rámosolygott és továintette, mintha csak tréfálkozna, de a szemei olyan élénken csillogtak, hogy a láttukra Kátó megborzongott és átjárta a félelem. A fiú bólintott, majd elsétált, és a sátrak sorainak egyik sarkán befordulva eltűnt Lavinia szemei elől. Amint a sátrak eltakarták előle Kátót, a lány megfordult és végig sietett a fáklyákkal kivilágított Via Pretorián, eltávolodva a legátus sátraitól. Ha várt volna egy kicsit, talán észreveszi a sátrak mögül óvatosan kikukucskáló Kátót. Az Optió figyelte, hogy a lány szinte rohanva indul az ellenkező irányba, és amikor már biztos volt abban, hogy Lavinia nem láthatja őt a Via Pretoria fákjain túl húzódó árnyékok között, követni kezdte. Sátortól sátorig osont, a lány látóterén kívül maradva. Lavinia nem ment messzire, csak a második légió 6 tribunusi sátra közül az elsőhöz. Kátó nyugtalansága, amit az imént érzett, most jéghideg rettegéssé változott, miközben nézte, ahogy Lavinia merészen belép Vitellius sátrába. Negyvenhetedik fejezet. Claudius nagy stílű mozdulattal félrehúzta az asztalt borító sejemleplet. Alatta, a tucatnyi olajlámpás fényében, a környező vidék látképe nyújtozott, olyan részletességgel kidolgozva, ahogy csak a törzs tisztek a rendelkezésükre álló idő alatt ki tudták dolgozni. A légiók tisztjei az asztal köré zsúfolottak, és a látképet vizsgálgatták. Azoknak, akik nap nyugta után érkeztek, ez volt az első alkalom, hogy lássák, mivel kell szembenézniük másnap. A császár hagyta, hogy a tisztjei néhány pillanatig ismerkedjenek a makettel, aztán hozzákezdett az eligazításhoz.
Uraim, holnap reggel megkezdjük föld meghódításának utolsó szakaszát. Miután Karatakuszt legyőztük és eregét felmorzsoltuk, már semmi sem állhat közénk, és a Katuvv Elauni főváros közé. Kamulodunum lestével a többi briton törzs is bele fog törődni a megváltoztathatatlanba. Úgy vélem, egy év múlva már bizton mondhatjuk majd, hogy e sziget olyan békés provincia, mint bármely másik a birodalomban.
Vespasianus néma megvetéssel hallgatta a császár szavait, és a többi tiszt pillantásaiból, melyeket finoman egymás között váltottak, jól tudta, hogy ők is osztoznak a kételjeiben. Hogy lehetne befejezni a hódítást egyetlen év alatt? Még a sziget igazi méreteit sem ismerte senki. Néhány felfedező azt állította, Britannia csupán a sarka egy jóval nagyobb szárazföldnek. Ha ez így van, és ha igazak a mesék a messzi északon élő vad törzsekről, még sok évig eltart, mire rendet teremtenek a provinciában. Ám Claudius addigra már túl lesz a Róma utcáin tartott diadalmeneten, s a csőcselék réges-rég elfeledkezik a távoli Britanniáról, hála a Circus Maximusban tartott véget nem érő gladiátor játékoknak és szekérhajtó versenyeknek. Claudius hódításának hivatalos történetében megírják az utolsó oldalt is, aztán a másolatokat elküldik minden nagyobb könyvtárba, szerte az egész birodalomban. Eközben Plautius és légiói még mindig azzal foglalatoskodnak majd, hogy elfoglalják az összes kisebb erődítményt, melyek ellenállnak a hódítóknak. Ezen kívül, míg a druidizmus él, addig a törzsek csendesen ellenállnak majd Rómának, és a forrongás végül fegyveres felkelésben tör ki. Mióta Julius Caesar üldözni kezdte őket, a druidák heves, oldhatatlan gyűlöletet tápláltak Róma és minden más iránt, ami római.
Két nap múlva már Kamulodunumban lakomázunk, folytatta Claudius. Gondoljatok erre, és az elkövetkező évekre, amikor majd elmesélhetitek az unokáitoknak döntő csatát, amelyben Claudius császár oldalán győzedelmeskedtetek.
Csillogó szemekkel és féloldalas mosolyal nézett körbe a törzs tisztjei arcán. Plautius tábornok gyorsan összeütötte a tenyereit, dörgő tapsvihart kezdeményezve, mely a tisztek részéről inkább ösztönös volt, semmint lelkes.
Köszönöm, emelte fel Claudius a kezét, mire a taps engedelmesen elhalt. Most pedig átengedem a szót Narcissusnak, aki ismerteti a támadási tervem részleteit. Narcissus?
Köszönöm, Cézár!
A császár hátra lépett az asztaltól, és helyét megbízható, felszabadított rabszolgája foglalt el, kezében hosszú, vékony pálcával. Claudius egy kis asztalkához bicegett, majd csipegetni kezdett az édes tésztákból és gyümölcsös lepényekből, melyeket szakácsainak hada készített. Nem nagyon figyelt Narcissus előadására, így aztán elkerülte a figyelmét a főtisztek komor neheztelése, amiért egy polgári hivatalnok adja ki nekik a parancsokat, aki ráadásul csak egy felszabadított rabszolga. Narcissus kiélvezte a pillanatot, és elgondolkodva nézegette a makettet, aztán a pálcáját felemelve beszélni kezdett.
A császár úgy döntött, a legbölcsebb taktika, ha egyszerűen feltörjük a diót.
Ütögette meg a briton cölöp falakat jelképező apró gajacskák a gerincen végigfutó sorát.
Délről nem tudunk támadni a mocsár miatt, és az erdőn sem juthatunk át. A felderítők jelentései szerint a fák vonala mentén sűrű bozótos nő.
Megpróbáltak bemenni az erdőbe? Kérdezte Vespasianus.
Attól tartok, nem. A britonok harci szekereket küldtek ki, hogy elűzzék a felderítőinket, mielőtt alaposabban körbenézhettek volna. De amennyire meg tudták ítélni, az erdő áthatolhatatlan, és nem vezetnek át rajta ösvények.
Vespasianus nem volt elégedett a válasszal. Számotokra nem tűnik gyanúsnak, hogy a britonok azt akarják, a felderítőink ne jussanak az erdő közelébe? Narcissus elmosolyodott.
Kedves Vespasianus, nem kellene a saját felderítési kudarcaid alapján megítélned másokat?
A főtisztek lélegzett visszafolytva várták Vespasianus válaszát, amiért ilyen felháborítóan megsértették a szakmai hozzáértését. A legátus összeszorított fogakkal nyelte vissza kitörni készülő dühét. A vád rendkívül tisztességtelen volt, hiszen akkor Plautius közvetlen parancsainak engedelmeskedett, ám ezt most nem illett volna elmondania.
Akkor bölcsebb lenne ez alkalommal megfelelő felderítést végezni, felelte Vespasianus nyugodt hangon.
Erről már gondoskodtunk,
intett Narcissus könnyedén. Mögötte a császár épp távozott a sátorból, kezében finomságokkal alaposan megrakott tányérral.
De most térjünk vissza a részletekhez. Hogy lő távolságba kerülhessenek, a hajítógépeket az éj leple alatt vonultatjuk fel, az ellenség védelmi állásai mentén. A hadsereg a pretoriánus gárda mögött sorakozik fel, jobb szárnyán az elefántokkal. A baliszták tűz alá veszik a cölöpfalat, mielőtt a pretoriánusok és az elefántok megkezdik az előre nyomulást felfelé a dombon. Úgy vélem, az elefántok puszta látványa is elegendő lesz ahhoz, hogy elbátortalanítsa a britonokat, és elterelik a figyelmüket addig, míg a pretoriánusok áttörik a védelmet. A gárdisták elfoglalják és tartják a cölöpfalat. A 20., a 14. és a 9. légiók előre nyomulnak a pretoriánusok ütötte résen át, és legyező alakzatban felsorakoznak a gerinc túloldalán. A 2. légió tartalékban marad, hátra hagyva 4 korszot, melyek az auxiliáris csapatokkal a tábort és a podgyászt őrzik majd. Miután elbántunk Caratacusszal, egyenes út vezet Camulodunumba. Ez minden, uraim!
Lazította meg Narcissus az ujjait a pálcán, hogy az a markán átcsúszva hangosan a fapadlónak koppanjon. Aulus Plautius gyorsan az asztalfőhöz lépett.
Köszönjük, igen velős eligazítás volt.
Igyekeztem annyit mondani, ami feltétlenül szükséges, felelte Narcissus.
Helyes. Most pedig van valakinek kérdése?
Ha van bármiféle kérdés, akkor egyszerűen nem figyeltek eléggé, szólt közben Narcissus. Azonban az embereid épp olyan hozzáértőek, mint amilyennek látszanak. Egyetlen tárgypontunk maradt még. Hírt kaptam arról, miszerint az elkövetkező napokban talán megpróbálhatnak a császár életére törni. Ilyesfajta szóbeszédek állandóan szárnyra kapnak, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal is vaklármának bizonyul.
Alig láthatóan oda biccentett Vespasianusnak, majd folytatta.
De soha semmiben sem lehetünk túlságosan biztosak. Éppen ezért rendkívül hálás lennék, ha nyitva tartanátok a szemeteket és a fületeket, hát ha észleltek valami gyanúsat. Most már elbocsáthatod őket, Plautius tábornok.
Vespasianus szinte biztosra vette, a tábornok kifakad a felszabadított rabszolga pimassága hallatán, és gondolatban biztatta Plautiust, hogy így tegyen. Ám a tábornok az utolsó pillanatban átnézett Narcissus válla fölött, és észrevette, hogy a süteményt majszoló Claudius éberen figyeli őt a sátor bejáratának keskeny résén át, nem is törődve a császári pompáját bepiszkoló morzsákkal. Plautius kurtán biccentett a tisztjeinek, mire azok gyorsan kiözönlöttek a sátorból, próbálva elkerülni, hogy belekeveredjenek a tábornok és a császár titkára közötti vitába. Vespasianus a terepasztalnál várakozott. Elhatározta, hogy elmondja, amit akar, és tudomást sem vett Sabinus figyelmeztető tekintetéről, sem arról, hogy bátyja a küszöbön megállva maga után intette. Végül csak Vespasianus, Plautius, a császár és a felszabadított rabszolga maradtak a sátorban.
Gondolom, kivetni valót találsz a haditervemben, legátus.
Cézár, kezdte Vespasianus óvatosan.
A terv kiváló. Úgy akarod megvívni a csatát, ahogy a villám lecsap. Egyetlen kápráztató csapással akarsz lesújtani az ellenségre, ezzel elsöpörve őket, mielőtt bármit is tehetnének. Ki ne akarna így csatát vívni?
De... A másik három férfi arc kifejezését figyelve körbenézett.
Kérlek, folytasd, mondta Narcissus hűvösen. Szinte fülsiketítő a hallgatásod. De?
A gondot maga az ellenség jelenti. Azt feltételezzük, hogy egyszerűen csak ülnek a gerincen és védik. De mi van akkor, ha csapatokat rejtettek el az erdőben? Mi van, ha...
Ezt már megbeszéltük, Vespasianus,
felelte Narcissus, mintha egy különösen nehéz fejű diáknak magyarázna.
A felderítők azt mondják, az erdő áthatolhatatlan.
És ha tévednek?
Utánozta Narcissus. Mi van, ha ezek a harci szekerek egy árokban várakoznak, hogy ránk roncsanak abban a pillanatban, amint a közelükbe érünk? Mi van, ha több ezeren rejtőznek a mocsárban? Mi van, ha titokban szövetségre léptek az amazonok törzsével, hogy eltereljék az embereink figyelmét a hadjáratról és a hódításról?
A gúnyos hangnem feldühítette Vespasianust. Hogy merészeli ez az ostoba így lenézni őt?
A területet teljesen felderítettük, folytatta Narcissus. Tudjuk, hol vannak az ellenség hadállásai. Tudjuk, hogyan vessük be az erőinket, és ismerjük az ellenség gyengeségeit. Már korábban is legyőztük Karatakuszt, és ismét megtesszük. Minden esetre kiadtuk a parancsokat, ezen túl késő lenne változtatni.
Plautius elkapta Vespasianus tekintetét, és a fejét rázva elejét vette a további vitának. A császár szava törvény, és ez a katonákra még inkább igaz, tehát nem volt értelme vitatkozni. Ha Claudius villámgyors csatát akar, akkor senki sem állíthatja meg, kivéve a britonokat.
Negyvennyolcadik fejezet. Az elmúlt néhány nap nyírkossága, valamint a mocsár és a folyó közelsége együtt különösen sűrű ködöt teremtett, melynek legtömöttebb rétege a két sereg közötti sekély völgyben gyűlt össze. A nap már rég felkelt, narancsszínűre festve a tejszerű gomolygást. A légionáriusok felöltözve és megreggelizve meneteltek a kijelölt helyükre, felkészülve a közelgő csatára. A pretoriánus korszok mindkét oldaláról mechanikus kattogások hallatszottak, ahogy a hajítógépek személyzete nekifeszült a felhúzó karoknak, és a kilincs kerekek a fogaskerekeknek ütöttek. A gyújtó lövedékekhez már előkészítették a kis parástartókat. A jobb szárnyon az elefántok szorosan összezsúfolódtak. Teljesen elbátortalanította őket a körülöttük gomolygóköd. A római tábortól nem messze, egy kis füves dombon a császár és vezérkara a csata előkészületeinek legújabb híreit várta. Alattuk a római sereg nagy részét köt takarta, és csak bizonytalan töredékeit hallották a parancsszavaknak, a paták dobogásának és a felszerelés csörgésének, melyek a több ezer katona jelenlétére utaltak. Hírvivők tömkelege vágtatott fel alá, ahogy Plautius erejét megfeszítve próbálta irányítani láthatatlan hadseregét. Szerencsére előre látta, hogy fel fog szállni a köd, és az éjszaka folyamán parancsot adott a hadmérnököknek, hogy minden egyes alakulat helyét jelöljék ki karókkal. Ennek ellenére elmúlt a hajnal, a nap már magasan járt, mire a sereg elfoglalta a helyét, és készen állt a támadásra. – Cézár, a sasok a parancsodra várnak! – jelentette be végül. – Nos, akkor végre hozzá is kezdhetnénk, nem de? – felelte Claudius ingerülten a késlekedés miatt. Ez nem szerepelt a haditervében. – Igenis, Cézár! Plautius odabiccentett a jeladásokért felelős tribunusnak, hogy indítsák a támadást. A vezérkar temérdek kürtösének jele keresztül zengett a völgy felett, kisé eltompulva a nyírkos levegőben. A briton harci kürtök szinte azonnal dacos választ küldtek, túl harsogva a gerincet védő harcosok üdvrivalgását és gúnyos üvöltözését. A lenti ködből éles csattogás ritmusa hallatszott fel a római vezérkarhoz. A hang egyre erősödött, ahogy végigfutott a római arcvonal teljes hosszán. Mi ez a árma? Csattant fel Claudius. Az embereink tudatják, hogy itt vannak, Cézár. A pajzsukat csapkodják a dárdájukkal. Ez feltüzeli őket és megrémíti az ellenséget. Nekem nem tűnnek túl rémültnek, biccentett Claudius a völgy túloldala felé. Nos, akkor hagyjuk, hogy az embereink a saját kedvükért csinálják, Cézár. Micsoda átkozott ellemetlenség. A ködből hangos recsenések sora hallatszott, és a brit védelmi vonalakra gyújtónyilag zápora zúdult, lángcsóvákat húzva a levegőben, mielőtt a cölöp falba csapódtak volna. Szikrák és fadarabok, fűcsomók és emberi testrészek repültek szerteszét, ahogy a súlyos nyílvesszők becsapódtak. A britonok csata kiáltása hirtelen abba maradt, ám valaki tisztában volt azzal, milyen veszélyes némán tűrni az ilyesfajta támadást. A harci kürtök ismét felharsantak, és hangjukhoz hamarosan a védelmi állások mögött rejtőző harcosok csata kiáltásai is csatlakoztak. A második légió katonái a római tábort övező árkok közelében állva jól látták a bombázást. A hajítógépek állandó tüzet zúdítottak, és a briton védvonalak fölött a levegőt tucatszám hasították a sötét füstöt húzó, lángoló nyílvesszők. Több kisebb tűz is fellobbant, sűrű füstfelhőbe burkolva a távoli gerinc tetejét. – Szerencsétlen flótások! – ingatta Makro a fejét. – Nem szívesen lennék most oda át! Kátó oldalvást a centuriójára pillantott, meglepődve az ellenség iránti együttérzésén. Még sosem láttad, mire képes a baliszta nyílvesszője, ugye, fiú? Láttam az eredményeit, uram. Az nem ugyanaz. A rosszabbik végén kell lenned ahhoz, hogy igazán értékelni tudd a hatását. Kátó a szemközti domb tetőt borító lángokat és fekete füstöt nézte remélve, a britonoknak van annyi eszük, hogy megforduljanak és elmeneküljenek. Az elmúlt hetekben leginkább azokat a csatákat értékelte, melyekben a legkevesebben haltak és sebesültek meg. De mától ez már nem érdekelte. Az előző éjszaka óta, hogy látta Lavini a tekintetét, a szívét hideg kétségbeesés szorította, amitől úgy érezte, értelmetlen az élet. A britonok bátran emelték kígyós lobogóikat a védművek fölé, a szélcsend miatt azonban a zászlóvivőknek meg kellett lobogtatni őket, hogy jól látszanak. A távolból olyannak tűntek, mint meg annyi féreg, melyek őrjöngve vonaglanak egy forró tányéron. Ott mennek a pretoriánusok, mutatott Makro a lejtő alja felé. Az oszladozó ködből épp ekkor bukkant elő a fehér tarajos sisakokat viselő katonák keskeny, egyenetlen arcvonala. Aztán a fehér tunikák is előtűntek a homályból. Mikor a támadók első hulláma már tisztán látszott, a tisztek megállították őket és rendezték a sorokat. Ezt követően a pretoriánusok tökéletes pontossággal indultak felfelé az első védelmi vonal, egy sor árok felé. Immár a második támadó hullám is előtört a ködből. A baliszták tüze enyhült, és végül meg is szűnt, ahogy a személyzetükhöz eljutott a hír, miszerint a pretoriánusok az ellenség közelébe értek. Amint a britonok ráeszméltek, hogy elmúlt a római hajítógépek jelentette veszély, visszaözöllöttek a cölöp falhoz, hogy nyílvesszők és paritja lövedékek záporával árasszák el az első árok meredek oldalán felfelé kapaszkodó rómaiakat. Az első korsz arcvonalán apró rések nyíltak, de a római hadsereg könyörtelen fegyelme ismét bizonyította a hasznát, mivel azonnal zárták a csatasort. Ám az árkok oldalát már fehér egyenruhás holttestek tarkították. Az első sor felkapaszkodott az utolsó árokból, majd a heves tűzben rendezték az arcvonalat, és nekivágtak a cölöp falhoz vezető lejtő utolsó szakaszának. Hirtelen az egész cölöp sor mentén füst szállt fel, és néhány pillanat múlva hatalmas, lángoló batyuk emelkedtek a magasba, ahogy hosszú vas villákkal átemelték őket a fal fölött. A batyuk szikrázva pattogtak végig a meredek lejtőn, hogy aztán a római arcvonalba csapódjanak, szétszórva a pretoriánusokat. Jaj, mormogta Kátó, ez mocskos trükk volt. De hatásos, legalábbis egyelőre. Ennek ellenére nem szívesen lennék a bitonok bőrében, amikor a pretoriánusok rájuk rontanak. Csak eleget hagyjanak életben ahhoz, hogy eladhassuk őket rabszolgának. Makró nevetve csapkodta meg a fiatalember vállát. Á, most úgy gondolkodsz, mint egy katona. Nem, uram. Úgy gondolkodom, mint akinek pénzre van szüksége, felelte Kátó tömören. Hová lettek azok a nyavajás elefántok? Makró feszülten kereste a mozgás jeleit a jobb szárnyon. A te szemed jobb, mint az enyém, látsz valamit? Kátó a római arcvonal túloldalát figyelte, de a mocsár fölött gomolygó fehérséget semmi sem zavarta meg, így aztán megrázta a fejét. Nyamarult bolondok, még hogy elefántokat használni a harcban, köpött Makró a földre. Kíváncsi vagyok, melyik idióta állt elő az ötlettel. Az elképzelés nagyon is Narcissusra val, uram. Igaz, nézd, a gárdisták. A pretoriánusok elérték a falat, és néhány helyen sikerült ledönteniük a cölöpöket. Kátó és Makró látták, amint a hajító dárdák a védőkre hullanak, aztán a gárdisták előhúzták a kardjaikat, és utat törtek maguknak a réseken át. – Gyerünk, pretoriánusok, rajta! – üvöltötte Makró, mintha a hangja elhallatszana a völgy túloldalára. – Tapossátok el őket! A centurió izgatottságában a füves dombocskán állók is osztoztak. A tisztek a nyakukat nyújtogatva próbáltak jobban rálátni a távoli összecsapásra. A császár féktelenül örvendezve szinte felleugrándozott a nyerekben, ahogy a pretoriánus korszok megrohamozták az ellenséget. Olyannyira újongott, hogy elfelejtette a haditerve következő szakaszát. – Cézár! – zavarta meg Plautius a császárt. – mi van már megint? – Kiadhatom a parancsot a légióknak, hogy nyomuljanak előre? – Tessék! – húzta össze Claudius a szemöldökét. Aztán eszébe jutottak a terv részletei. – Persze! Miért? Nem, adtad még ki! Gyerünk már, ember! Erünk! Felharsant az előre nyomulási jelző parancs, ám a köd elrejtette az eredményt, hogy valóban végre is hajtották, míg végül a 9. légió katonái kísértetiesen előbukkantak, lassan felfelé kaptatva a völgy túlsó oldalán. A korszok sorra egymás után fájdalmas lassúsággal küzdötték át magukat az árkokon. Legalábbis a dombocskán állók így látták. Miközben az előre törést figyelték, a tisztek közül néhányan halkan idegesen beszélgettek. Valami baj történt. A pretoriánus korszok utolsó sorai még mindig a cölöp falnál álltak. Mostanra már előre kellett volna törniük, de úgy tűnt, megállította őket valami, amit a gerincnek erről az oldaláról nem lehetett látni. A 9. légió legelől haladó katonái már a pretoriánusok hátsó sorai között jártak, és a ködből további korszok bukkantak elő, hogy felfelé nyomuljanak a kaptatón. Ha ez így folytatódik, nem fognak teljesen összekuszálódni? Kérdezte a császár. Attól tartok, Cézár, így lesz. Miért nem tesz már valaki valamit ez ügyben? Nézett körbe Claudius vezérkarának tisztjein. Kifejezéstelen arcokat látott. Nos? Elküldök valakit, hogy derítse ki a késlekedés okát, Cézár. Elvesződj vele, felelte Claudius bőszen. Ha azt akarod, hogy valamit rendesen el legyen intézve, akkor magadnak kell megtenned. Keményen megragadta a gyeblőt, a lova véknyába mélyeztette a sarkait, és levágtatott a domboldalon egyenesen a köd felé. Cézár! Kiáltott utána Narcissus kétségbe esetten. Cézár, állj meg! Claudius meggondolatlanul tovább vágtatott. Narcissus káromkodott, és gyorsan a tisztek felé fordult, akik elképedve bámulták a történteget. Nos, mire vártok? Ott megy a császár is. Ahová ő megy, oda a vezérkarának is követni kell. Gyerünk! Amint a császár eltűnt a ködben, a vezérkar tisztjei utána özönlöttek, elkeseredetten szemmel tartani a római birodalom uralkodóját, miközben az egyenesen a veszély felé vágtat. Mi a fene történik ott? kérdezte Vespasianus. A lova mellett állt, légiója 6 korszának élén. A császár és a vezérkar minden előzetes figyelmeztetés nélkül, mintha a lovaikat versenyeztetnék, levágtattak a dombról és eltűntek a ködben. Vespasianus felvont szemöldökkel fordult rangidős tribunusa felé.
Amikor menned kell, akkor bizony menned kell, sugallamazta Vitellius.
Te aztán nagy segítség vagy, tribunus.
Gondolod, hogy követnünk kellene őket?
Nem. Azt a parancsot kaptuk, hogy maradjunk itt.
Akkor legyen így, uram, vonta meg a vállát Vitellius. Minden esetre innen sokkal jobb a kilátás.
Vespasianus a túloldali lejtőt figyelte, ahol a támadók hullámai reménytelenül összekeveredtek, mielőtt a tiszteknek esélyük lett volna megállítani az előrenyomulást és újra szervezni az embereiket. Ha nem vigyázzunk, könnyen katasztrófába torkolhat a támadás.
Ez nem valami szép látvány, igaz, uram? Kuncogott Vitellius.
Reméljük, ez a legrosszabb, ami ma megtörténik, felelte Vespasianus. Felpillantott a tiszta égboltra, melyen fényesen ragyogott a nap. Aztán lenézett a ködre. Szerinted is kezd felszállni?
Micsoda, uram?
A köd. Azt hiszem, kezd felszállni. Vitellius egy pillanatig a ködöt figyelte. A kavargó fehérség széle határozottan gyérülni kezdett, és balra már az erdő halvány körvonalai is látszottak.
Úgy vélem, igazad van, uram.
Narcissus meg volt győződve arról, csak is valami isteni beavatkozásnak köszönhető, hogy a császár túlélte az őrült vágtát a hadsereg közepén át. A sűrű fehér ködben szinte lehetetlen volt lépést tartani Claudiusszal. A katonák szétszórodtak a patadobogás hallatán, és ámulva nézték, amint Claudius ellovagol mellettük, nyomában Plautius tábornokkal és a vezérkari tisztekkel. Ahogy a rómaiak vonalai kezdtek egyre jobban összetorlódni, Claudius kénytelen volt lelassítani a lovát, így a többieknek végül sikerült utolérniük, és utat törtek maguknak a kuszasorokon. Amint a lejtőn felfelé kaptatva kiértek a ködből, nyilvánvalóvá vált előttük a csapatok teljes szervezetlensége. A katonák az egész arcvonal mentén összezsúfolódtak. A helyzet az árkoknál volt a legrosszabb, melyek alján olyan tömeg tolongott, hogy aki megbotlott és a földre zuhant, azt halára taposták. Claudius és vezérkara csak hátasaik hatalmas erejét kihasználva jutottak el a cölöpfalhoz, ahol végül megértették, mi ütött ki balul. Caratacus mindent előre látott. Az árkok és a cölöpfal csak színpadi látványosságként szolgáltak a túloldali lejtőn húzódó valódi védvonalak előtt. Mindkét irányba 400 láb hosszan álcázott vermek egész hálózata húzódott, aljukon hegyes karókkal, a liliomok, melyeket Julius Caesar olyannyira kedvelt. Mögöttük mély árok következett, majd újabb földsánc rajta cölöpfallal. A hajítógépek támogatása nélkül a pretoriánus alakulatok kénytelenek voltak egymagukban előre nyomulni, minden egyes lépésükért megküzdve a britonokkal. A lejtőn mindenütt pretoriánusok hevertek, akiket vagy a karók nyársaltak fel, vagy vassúlyom nyomorított meg, amelynek hegye átszúrta a lábbeliük talpát és belemélyedt a lábukba. Csupán néhány csapás vezetett át a csapdák között, és a pretoriánusok ezeken a szűk területeken torlottak össze, ahol aztán egy-egy maroknyi briton könnyedén feltartóztatta őket, míg a szárnyakon ki voltak téve a könyörtelen tűznek, melyet a kelepcékkel teli térség fölé magasodó, apró erődítményekből zúdítottak rájuk. A folyamatosan érkező többi alakulat tovább rontotta a helyzetet, mivel még jobban belekényszerítették a pretoriánusokat a csapdába. Claudius elborzadva bámulta a katasztrófát, Plautiust pedig hideg dű járta át. Anélkül, hogy a császár jóváhagyására várt volna, a tábornok parancsokat kezdett kiáltozni.
Küldjetek hírnököt minden legátushoz! Azonnal vonják vissza az embereiket! Menjenek vissza az eredetileg kijelölt hadállásaikhoz, és várjanak a további utasításra! Gyerünk!
Miközben a törzs tisztek utat törtek maguknak lefelé a domboldalon, Claudius kizökkent a döbbenetéből, és rábólintott a tábornok imenti parancsaira.
Igazán remek, Plautius! Taktikai... visszavonulás! Nagyon észszerű! De használjuk ki a lehető legjobban ezt az terelő admozdulatot. A második légió megkerülhetné a gerincet, és oldalba ámadhatná őket. Azonnal add ki a harancsot.
Plautius csak bámult a császára. Teljesen megrökönyödött a parancs szintiszta ostobaságától.
Cézár, A második légió az utolsó olyan alakulatunk, amely szabályos hadrendben áll. Pontosan. Most pedig add ki a arancsot. Mivel Plautius nem mozdult, a császár megismételte az utasítást Narcissusnak. A titkár azonnal körbenézett, hogy keressen valakit, akit elküldhet Vespasianushoz. – Sabinus, gyere ide! Amint Narcissus kiadta a parancsot, hatalmas morajlás tört fel az ellenség soraiból, ahogy elterjedt a hír, miszerint a római császár csupán karnyújtásnyira van tőlük. Claudius és vezérkara körül záporozni kezdtek a briton paritja lövedékek és nyilvesszők. A császárt sietve körbevette a testőrsége, felemelt pajzsaikkal védelmezve urukat. A vezérkar többi tagjának le kellett szállni a lováról, hogy a halottaktól szerezzenek pajzsot maguknak. A lövedékek vihara egyre hevesebbé vált. Egy briton pajzs széle mögül kikukucskálva, Narcissus karmazsinvörös köpenyek hullámát látta feléjük özönleni az ellenség tömegében. A britonok fanatikus morajlása az egekig csapott, ahogy Caratacus elit harcosai a római császár felé törtek. Most aztán megkapjuk a magunkét, mormolta Narcissus, majd Sabinus felé fordult. Értsd meg, ha a fivéred nem hozza időben az embereit, a császár elesik, és a hadsereget lemészárolják. Menj! Sabinus hátra rúgott a sarkaival, és lova felágaskodott, mielőtt visszaindult volna a légionáriusok tömött sorainát. Sabinus mögött a britonok moraja a császár felé közeledett, elnyomva a csata minden más zaját. Ahogy Sabinus vágtára ösztökélte hátasát, könyörtelenül utat törve a tömegen át, zavart és kétségbe esett arcok villantak előtte, üvöltések harsantak, amint lova a földre döntötte és eltaposta a katonákat. A légionáriusok kavalkádja végül ritkulni kezdett, és Sabinus a római tábor felé indult. Nyugtalanul figyelte a ködöt, keresve a fivére légióját. Aztán közvetlenül előtte előtűntek a hadi jelvények homályos alakjai, a köd hirtelen kitisztult, és Sabinus hangos kiáltással vágtatott oda öccséhez, majd kifulladva átadta a császár parancsát. Komolyan beszélsz? Nagyon komolyan, fivérem. Jobbra a gerinc mentén, és fogjátok körül a szárnyukat. De hiszen ott a mocsár. Az elefántok is arra mentek. Hova a fenébe keveredtek el? Nem számít, felelte Sabinus ziálva. Csak hajtsd végre a parancsot, talán még megnyerhetjük a csatát. Megnyerni a csatát? Vespasianus a felszálló ködön átfigyelte, ahogy a többi légió visszaözönlik a lejtőn. Szerencsénk lesz, ha nem mészárolnak le mindannyiunkat. Hajtsd végre a parancsot, legátus, mondta Sabinus keményen. Vespasianus a testvérére pillantott, majd ismét a harctér felé fordult, meghozva a döntést, amit az ösztönei és a taktikai érzéke diktáltak. Nem. Nem? Ismételte Sabinus a szót tágra nyílt szemekkel. Mégis mit jelentsen az, hogy nem? A második légió itt marad. Mi vagyunk a tartalék, magyarázta Vespasianus. Ha a Claudius valami kelekótya rohamra küld minket, nem marad senki, hogy szembeszálljon a britonok egy esetleges, meglepetésszerű támadásával. Addig nem, amíg a többi légió ilyen összekavarodva tolong, biccentett a völgy túloldala felé. Itt maradunk. Könyörgöm, fivérem, tedd, amire parancsot kaptál. Nem. A britonok már megleptek minket, vitatkozott Sabinus elkeseredetten. Most mi, te lephetnéd meg őket? Nem. Vespasianus, hajolt előre Sabinus nyugodt, erőteljes hangon beszélve. Tedd meg! Ha itt maradsz, akkor gyávassággal vádolnak majd. Gondolj a családunk nevére! Azt akarod, hogy a Fláviusokra a gyávaságuk miatt emlékezzenek? Azt akarod? Vespasianus ugyanolyan hevességgel viszonozta a bátyja tekintetét. Ez nem az utókorról szól, hanem arról, hogy mi a helyes döntés. A szabályszerű döntés. Míg a hadsereg szervezetlen, nekünk tartalékként kell szolgálnunk. Ezt csak egy bolond vitatná. Hallgass, fivérem! Pillantott körbe Sabinus idegesen, hogy hallotta-e valaki Vespasianus keresetlen szavait. Vitellius a közelben áldogált és közömbösen gúnyos üdvözlésre emelte a kezét. Vespasianus! Ám a legátus már nem figyelt rá. Az erdőt nézte, mely egyre tisztábban látszott a gyérülő ködben. Ha csak a szeme nem csapta be, mozgolódást látott odalent. Az erdő szélén, több tucatnyi helyen, a sűrű tüskés bozott, lassan mozgolódni kezdett a fák ágai alatt. Miféle sötét mágia lehetett ez? Lehet, hogy azok a gonosz druidák, valóban képesek segítségül hívni a természet erőit, a rómaiak ellen fordítva őket? Aztán a bozótos mindenütt szétnyílt és nyilvánvalóvá vált Karatakus haditervének igazi zsenialitása, az erdő mélyéről harci szekerek csatasora tört elő. A paták dübörgését és a kerekek robaját még a római táborban is hallani lehetett. A britonok nehéz harci szekerei kiözönlöttek a nyílt térségre, és megrohamozták a balszárnyon felállított hajítógépeket. A balisztákat kezelő légionáriusoknak nem volt idejük visszavonulni, és ott helyben legyilkolták mindannyiukat. Ledöfték őket a szekerek lándzsásai, vagy egyszerűen átgázoltak rajtuk, eltaposva őket. A harci szekerek nyomában több ezer könnyű páncélzatú lándzsás bukkant elő, és az oszladozó ködben úgy özönlöttek végig a betolakodók fő serege mögött, akár meg annyi szürke szellem. Nem is törődtek azzal a néhány korszal, melyek a második légióból látszottak, csak rohantak előre, hogy bezárják a csapdát, melybe Claudius derékhadát csalták. Egyre több briton tűnt elő az erdő szélén, és indult rohamra a légiók kúszaszárnya ellen. A támadás vadsága tovább fokozta a meglepetés hatását, így aztán a britonok hatalmas erejű csapást mértek a szervezetlen római csapatokra. A brit roham hatására a légionáriusok között kitört a pánik, néhányan hátrálni kezdtek, míg mások egyszerűen megfordultak, és az arcvonal jobb oldala felé rohantak. – Az istenekre! – szólalt meg Sabinus. – Megpróbálnak beterelni minket a mocsárba. – Meg is teszik! – jegyezte meg Vespasianus. – Ha csak mi, nem lépünk közbe! – Mi? – nézett rá Sabinus rémülten. – Mit tehetnénk mi? Őriznünk kell a tábort, hogy a túlélőknek legyen hová menekülniük. – Túlélők? Nem lesznek túlélők. Egyenesen belerohannak a mocsárba, ott aztán megfulladnak, vagy beleragadnak az ingoványba, és lemészárolják őket. Vespasianus megragadta a fivére karját. Most minden tőlünk függ, Sabinus. Rajtunk kívül nincs más, aki segíthet. Érted? Sabinusnak sikerült visszanyerni az önuralmát, és bólintott. Jól van, engedte el Vespasianus a testvére karját. Most menj a táborba, és hozd ide a másik négy korszot, és az összes auxiliáris katonát, akit csak találsz. Állítsd hadrendbe őket, amilyen gyorsan tudod, és indíts támadást egyenesen lefelé a domboldalon. Csapjatok akkora lármát, amilyet lehet. Indulj! Te mit teszel? Megragadom a lehetőséget, ami adódott. Sabinus megfordította a hátasát, sarkát az állat véknyába vágta, és a ló nyakára hajolva a vágtában indult a tábor főkapuja felé. Vespasianus még egy utolsó pillantást vetett a testvérére, azon tűnődve, vajon viszont látja-e még ezen a világon. Aztán kiűzte a komor gondolatot az elméjéből, és megacélozta magát, mivel meg kellett menteni a császárt és a hadsereget. Oda hívta magához a tribunusait. A fiatal emberek feszülten hallgatták, és a lehető leggyorsabban kiadta az utasításokat. Miután ezzel végzett, ellovagolt, hogy kiossza a parancsokat a hatkorsz rangidős centúriójának. Végül leszállt a nyerekből, átadta a kantárt az egyik lovászának, és kérte, hogy hozzák a pajzsát. Kicsatolta skarlát vörös köpenye csatjait, és hagyta, hogy a szövet a földre hújon. Gondoskodj arról, hogy visszavigyék a sátramba. Ha hűvös lesz az éjszaka, szükségem lehet rá. Igenis, uram, bolintott mosolyogva a személyi rabszolgája. Később találkozunk, gazdám. Ellenőrizte a sisakja álszíját, és meggyőződött, hogy száraz a pajzs markolata. Aztán előhúzta a kardját, és megütögette vele a pajzs peremét, felkészülve a harcra. A korszaira pillantott, megbizonyosodva arról, hogy mind készen állnak-e. A katonák, feszülten figyelve a völgyben zajló eseményeket, némán várták a parancsot. A második légió rézsutosan előre nyomul, kiáltotta Vespasianus, és a parancsot gyorsan továbbadták a sorok mentén. A legátus háromig számolt, majd mély levegőt vett és kiadta a parancsot. Előre! A hat korsz egyenletes tempóban ferde irányban menetelve haladt előre, le a domboldalon, egyenesen a völgyben dúló összecsapás üvöltései és sikolyai felé. A köd gyorsan oszlott, egyre jobban felfedve a katasztrófa méreteit, melyel Claudiusnak és a másik három légiónak szembe kellett néznie. Miután a hadrendjük megbomlott és meglepetésszerű támadást mértek rájuk az erdőből, a rómaiak hátsó sorai megtörtek és vakon menekültek a harcmezőn át a mocsár irányába. A légionáriusok csak néhány helyen álltak meg, ahol egy-egy elegendő lélek jelenléttel bíró határozott centúriónak sikerült
összegyűjteni az embereit, hogy szembeszálljanak az őket bekerítő briton lándzsásokkal. A rómaiak kis csapatai, szorosan összezárt pajzsokkal próbáltak utat törni maguknak egymás felé, ám ellenfeleik messzire elérő lándzsái miatt alul maradtak a küzdelemben. A negyedik korsz hadi jelvényei hordozóik lépteinek ritmusára fellemozogtak. Kátó szeme ösztönösen rájuk szegeződött, ahogy az aranyozott díszek szinte izzani látszottak a napfényben. A korsz hat centúriája két sorba rendeződve haladt, három elől, három hátul. A hatodik centúria a hátsó sor jobb szárnyán helyezkedett el. Kátó jól rálátott a területre, amerre éppen előre nyomultak. Előttük hatalmas tölgyek magasodtak, és balra immár tisztán látszottak a fák árnyai közé vezető széles ösvények, melyeket korábban bozóttal rejtettek el. A második légióval szemben, és tőlük balra, holttestek hevertek a letaposott fűben, mely még nedves volt a harmadtól, így aztán eláztatta a lábukat. Elhaladtak a balszárny hajítógépei mellett, a fegyverek többségét felborították, kezelőik tetemei szerteszét feküdtek körülöttük. Kátó kikerült egy halott centúriót, és ahogy lepillantott, érezte, hogy az epe marni kezdi a torkát a látványtól. A tiszt nyakát oldalt karcsapás érte, csak nem levágva a fejét, a sebből pedig véres porc és elmetszett inak látszottak ki. Tovább meneteltek, maguk mögött hagyva az ostromgépek körüli mészárlást. Amint előre törtek, Kátó látta, hogy az ellenség közül néhányan végül felfigyelnek a közeledő korszokra. A legközelebbi lándzsások szembefordultak a fenyegetéssel, és üvöltve figyelmeztették bajtársaikat a veszélyre. Egyre többen fordultak a második légió felé, és csatakiáltást hallatva előre szegezték a lándzsaikat. Állj! Kiáltotta Vespasianus. A korszok azonnal megálltak, és a légionáriusok kezei összeszorultak a dárdák nyelén, készülve a következő parancsra. A hajító dárdákat! Az első sor centúriáinak katonái felemelték a hajító dárdájukat, és hátraúzták a karjukat. A britonok rohama megtorpant. Nem voltak pajzsaik, és nagyon is jól tudták, milyen védtelenek a hajító dárdák záporával szemben. Hajítsátok! A légionáriusok karjai előre lendültek, sötét árnyak kusza felhőjét zúdítva előre, mely a levegőn át a britek felé ívelt. Úgy tűnt, a röppályájuk tetőpontjára érve a dárdák egy pillanatra megállnak, és a britonok csata kiáltása hirtelen elhalt, ahogy felkészültek a becsapódásra. A dárdák hegye lefelé szegeződött, majd ráhullottak az ellenség soraira, beletépve a lándzsásokba, átszakítva a védtelen harcosok testét. A roham azonnal megtorpant, és az életben maradt britonok rettegve nézték, ahogy Vespasianus rákiált katonái második sorára, hogy készüljenek. De a hajító dárdák második hullámára már nem volt szükség. A britonok szinte egy emberként hátráltak meg, hogy ne jussanak halott és sebesült bajtársaik sorsára, akik a földbe vagy húsba fúrodott hajító fegyverek kusza erdejében hevertek. Előre! Üvöltötte Vespasianus, és a korszok ismét előre indultak. Miközben keresztül meneteltek a pusztításon, amit okoztak, visszaszerezték az épségben maradt dárdákat, és végeztek az ellenség sebesültjeivel. A légió bal szárnya már közel járt az erdőhöz, ezért Vespasianus parancsot kiáltott, hogy rendezzék át a soraikat. A légionáriusok megálltak, és minden gond nélkül átszervezték a hadrendet, hogy az arcvonal egyenesen a brit lándzsások bal szárnya felé nézzen, elvágva őket az erdőtől, ezzel alaposan megváltoztatva a taktikai helyzetet. Most a britonokat kényszerítették a mocsár felé, persze csak addig, amíg a hat korsz képes tartani az ellentámadás lendületét. A csata végkifejlete még így is nagyon kétséges volt, ha csak Sabinus mihamarabb előre nem tör az összes alakulattal, amire sikerül szert tennie. Vespasianus a római tábor felé pillantott, de egyelőre nem látta jelét, hogy érkezne a segítség. Ismét parancsot adott légiójának az előre nyomulásra, és ahogy a katonák a völgyben dúló összecsapás felé indultak, a legátus a pajzsához ütötte a kardját. A körülötte lévők is ütni kezdték a ritmust, mely gyorsan végig terjedt a sorokon, amint a korszok kettős hadrendje a lándzsások felé közeledett. Immár a többi légióban szolgáló elesett bajtársaik holttestein át nyomultak előre, és eltökélték, hogy véres bosszút állnak. Felemelték a pajzsukat, és felkészültek, hogy rárontsanak az ellenségre. A lándzsások diadalittas csatakiáltásai elhaltak, amint a második légió feléjük zúdult, és a bitonokon túl a többi alakulatból összegyűlt légionáriusok szorongatott csapatai reménykedve kiáltottak fel. Vespasianus még egyszer utoljára megállította az embereit, hogy a megmaradt dártákat az ellenségre hajítsák, majd a második légió vad csata kiáltással, harci lázban égve rávetette magát a britonokra. Kátót mindenfelől eszelős tekintetű légionáriusok vették körül, és ő is átadta magát a pillanatnak, szabadjára engedve mindazt a feszültséget és támadókedvet, ami az előre nyomulás során halmozódott fel benne. Értelmetlen kiáltást hallatva csatlakozott a várakozó ellenség felé törő bajtársai tömegéhez. A második légió lándzsák és pajzsok ropogása közepette zúdult rá a brit csatasorra, és a roham lendülete áttörte a lándzsások seregét, akik alig néhány pillanattal korábban még győzedelmesen kiáltoztak a szervezetlen, csapdába esett légionáriusok körül. Kátó leszegte a fejét és utat tört magának az egymást döfködő és csapkodó emberek zsúfolt tömege felé. Tőle jobbra, közvetlenül mellette Makro üvöltött bátorítóan centúriájának, és rövid kardjával a levegőben hadonászott, hogy maga köré gyűjtse a katonáit. Kátó egy vicsorgó britonnal találta szemközt magát, aki két kézre fogott lándzsájával egyenesen a hasa felé döfött. Az optió a lándzsa hegyre csapva jobbra térítette el ellenfele fegyverét, majd rárontott a britonra. A lándzsásnak csupán egy pillanata volt arra, hogy megdöbbenjen, mivel Kátó kardja a mellkasa felső részébe mélyedt. A férfi vért köpve hátratántorodott, miközben Kátó kiszabadította a pengéjét, és pajzsával előreütve a földre küldte a briton harcost. Aztán új ellenfelet keresve körbefordult. – Kátó, balra! – ordította Makro. Az optió ösztönösen leúzta a fejét, így a lándzsa széles hegye szikrázva lecsúszott a sisakja tetejéről. Az ütéstől egy pillanatra minden elfehéredett előtte, a látása ugyan azonnal kitisztult, a feje azonban kóvágott, így aztán, ahogy a lándzsás nekirontott, mindketten a véres fűbe zuhantak. Kátó hallotta a briton heves zihálását, érezte büdös testszagát és látta a vállát borító élénkék tetoválást, ami egy pillanatra megvonaglott a szeme előtt. A férfi felmordult, és levegő után kapkodva oldalra gördült. Makro kihúzta a kardját a briton oldalából, és Kátó fölé lépett. – Állj fel, fiú! A centúrió mindkettőjüket védelmezte a pajzsával, és várta a következő támadást, mialatt Kátó feltápászkodott, és megrázta a fejét, hogy elűzze a szédülést. – Minden rendben? – Igen, uram. – Remek. Akkor menjünk. A roham lendülete nem tört meg, és a hatodik centúria katonái immár zárt sorokban pajzsfal mögött nyomultak előre, levágva minden ellenséget, aki az útjukba került. A britonok sorai is összetömörültek, mégpedig olyannyira, hogy már nem tudták hatékonyan használni a lándzsaikat, és lassacskán felmorzsolták őket. Feljebb a domboldalon a légiók, amelyek nemrég még a vereség küszöbén álltak, most ismét szembefordultak az ellenséggel, és vad megtorlásba kezdtek. A briton harcosok diadalmas kiáltozása teljesen elhalt, helyét a félelem és a pánik üvöltése vette át, ahogy megpróbáltak elmenekülni a légionáriusok könyörtelen pengéi elől. Az összetorlódott tömegben a rövid kard számított a leghalálosabb fegyvernek, és a britonok sorra hullottak el tőlük. A véres fűre zuhanó sebesülteket egyszerűen eltaposták a fölöttük harcolók, vagy megfulladtak az egyre sokasodó holtestektől. Kátó előre lendítette a pajzsát, majd kilépett és döfött. Szabályos ritmusban nyomult előre, együtt a centúria többi katonájával. Néhány légionáriust annyira magával ragadott a harci láz, hogy előre rohantak az arcvonalból, és kitéve magukat a veszélynek, vadul kaszabolták az ellenséget. Sokan megfizették az árát, amiért elvesztették az önuralmukat, és bajtársaiknak át kellett botladozniuk legyilkolt holtesteiken. Kátó tisztában volt a lába alatti veszéllyel, ezért óvatosan lépkedett, rettegve attól, hogy esetleg megbotlik és képtelen lesz felkelni. Megtörnek! Üvöltötte túl Makro a fegyverek csattogását és a harcolók kiáltozását. Az ellenség sorai kezdenek megtörni! Kátó jobbra, az emberek és a fegyverek kavargó tömege fölött látta, hogy a tábor felől római hadijelvények közelednek. A tábori őrség! Kiáltotta. A lándzsások sora megpecsételődött, amint a légió maradék korszai és az auxiliáris csapatok megrohamoztak a hátsó soraikat. Három oldalról körülvette őket az áthatolhatatlan római pajzsfal, és ott helyben lemészárolták őket. Az egyetlen szabad oldalon eldobálták a fegyvereiket, és a mocsár felé menekültek, kétségbe esetten próbálva menedéket keresni. A nehéz páncélos római légionáriusok harapó fogójába került britonok először megpróbáltak ellenállni, habár fel kellett adniuk a területet. Aztán hirtelen megtört a sereg egysége, és mindenki a saját életéért menekült nyomukban a könyörtelen ellenséggel. A 6. centúria katonái vígan kiáltozva üldözték a britonokat, ám nehéz páncélzatuk és fegyvereik miatt kénytelenek voltak felhagyni a hajszával. Ívelt pajzsaikra támaszkodva ziáltak, és sokuk csak most vette észre a sebeket, amelyeket az őrjöngő összecsapásban szereztek. Kátot csábította a gondolat, hogy leheveredjen a földre és kinyújtóztassa sajgó tagjait, de példát kellett mutatnia a katonáknak, ezért állva maradt, készen a további parancsokra. Macro utat tört hozzá a fáradt légionáriusok között.
Kemény munka, nem de optió.
Igen, uram.
Láttad, hogy futottak? Nevetett Macro. Körbeállták őket, akár egy csapat szüzet a Lupercalia ünnepén. Nem hiszem, hogy találkoznánk Karatakusszal, amíg el nem foglaljuk Kamulodunumot.
Fülsiketítő hang szállt a harctér felett, amihez hasonlott Kátó addig még sosem hallott. Minden tekintet a mocsár felé fordult. A hang ismét a magasba csapott, félelemmel és fájdalommal teli éles harsogás.
Mi a fene ez?
Nézett körbe Macro tágra nyílt szemekkel. Kátó a többi légionárius feje fölött elnézve látta az alacsony dombot, amelyen a jobb szárny balisztáit helyezték el. Akárcsak a bal szárnyon elhelyezett társaikat, őket is gyorsan lerohanták a brit harci szekerek. Az ellenség még mindig arra felé járt, ezért a katonák közül néhányan a mocsár felé fordították fegyvereiket. A mocsárban pedig ott voltak az elefántok, hasig elmerülve a ragacsos sárban. A hajcsárok örjöngve biztatták állataikat, mielőtt a britonok fegyvergyakorlatra használták őket. Kátó látta, ahogy egy alacsonyan szálló nyílvessző beleáll az egyik elefánt oldalába. Egy nyílvessző már a farába is belefúrodott, átdöffe a ráncos bört. Az állat hátsó lábain vér csorgott végig. Amint a következő nyílvessző eltalálta, az elefánt az ég felé emelte az ormányát és fájdalmasan tülkölni kezdett. A nyílhegy átszakította a vastag írhát és mélyen a belső szerveibe fúrodott. A következő gyötrelemmel teli tülköléssel sűrű, karmazsin színű sugár tört elő az ormányából. A vér vörös kötként lebegett a levegőben. Az állat vadul vergődött a sárban, majd az oldalára gördült, a földhöz teremtve a hajcsárját. A mocsárban ragadt többi elefántba is egyre több nyílvessző fúrodott, és a britonok egyenként végeztek a jószágokkal, még mielőtt a legközelebbi római alakulat elérhette volna a mocsár melletti dombocskát. A britonok felugrottak a várakozó harci szekerekre, majd hangos üvöltözés és gyeplő csattogás közepette rézsútosan felrobogtak a kaptaton el a római tábor mellett, és az erdő széle mentén menekülni kezdtek.
Akurafik! Hallotta Kátó az egyik légionárius morgolódó hangját.
Félelmetes csend telepedett a völgyre, így aztán a haláltusajukat vívó elefántok hangja még elviselhetetlenebbé vált. Kátó látta a brit lándzsásokat a mocsár szélén, ahogy igyekeznek kihasználni a pillanatnyi szünet nyújtotta előnyt a menekülésre. Kátó szeretett volna rájuk mutatni és parancsot kiáltani, hogy vegyék üldözőbe őket, ám a haldokló elefántok bömbölése szinte megbabonázta a rómaiakat.
Bárcsak valaki elhallgattatná végre azokat a nyomorult jószágokat, szólalt meg Macro halkan.
Kátó döbbenten rázta a fejét. Az egész völgy tele volt véres, lemészárolt emberekkel, köztük több száz rómaival. Ezeket a harcedzett veteránokat furcsa módon mégis megbénította néhány állat pusztulása. Keserűen rácsapott a pajzsa peremére. Amint a brit lándzsások elmenekültek, a gerincen harcoló bajtársaik ráébredtek, hogy a kelepce kudarcot vallott. Bizonytalanság és félelem söpört végig a soraikon. Kezdték átengedni a területet a légióknak, előbb csak lassan, aztán egyre gyorsabban, míg végül hatalmas tömeggé zsúfolottak össze. Csak Karatakusz elit harcosai állták a sarat, még a sereg biztonságban visszavonult. A gerincen a császár újjongva csapkodta a combját az ellenség teljes visszavonulása láttán.
Ha, nézzétek, hogy elnekülnek a arkukat a lábuk közé húzva.
Plautius tábornok köhintett.
Kiadhatom a parancsot az üldözésre, Cézár.
Üldözés?
húzta össze Claudius a szemöldökét. Persze, hogy nem adhatod ki. Igazán épp lenne az embereitől, ha életben hagynának néhányat a barbárok közül, akiken uralkodhatok. De Cézár? De. Elég ebből, ábornok. Itt én adom a arancsokat, ahogy az kell. Ez volt az első próbám arancsnokként, és hatalmas győzelmet arattam. Ez nem elég bizonyíték a hadászati zsenialitásomnak? Nos? Plautius esdeklőn pillantott Narcissusra, ám a titkár csak vállat vont, és kissé ingatta a fejét. A tábornok összeszorította a száját, és a visszavonuló britonok felé biccentett. Igen, Cézár, ez elegendő bizonyíték.